Wow, mit szóltok ehhez a dalhoz, meg csak így ezekhez a dalokhoz, amikkel dicsőítjük az Urat. Ez a 27. Zsoltár megzenésítve a mi stílusunkban. Nem vagyunk biztosak abban, hogy Dávid így zenésítette meg, úgy értem a király, de wow, 27. Zsoltár. És mielőtt belevágunk, egy nagyon jó témánk van mára, de mielőtt belevágunk, csak annyira jó itt lenni, csak annyira gazdag napok vannak mögöttünk igazából, ha már csak ennyi lett volna is, bőven gazdagon távoznánk, de még ennyi nem elég. És csak így hálás vagyok sok mindenért. Az egyik az a feleségem, Zsófi, igen, nagyon-nagyon hálás vagyok ő érte. Egy igazi segítőtárs, 13 éve vagyunk házasok. Mikor megkértem a kezét, akkor ez nem egy ilyen, mi nem hiszünk ezekbe az ilyen romantikus folyóparton séta, naplemente, lovagias, úgy értem, csak nem akartam becsapni őt. Nem akartam neki azt ígérni, hogy nézd, erről fog szólni az életünk, hanem azt mondtam, hogy figyelj, lehet. Először így beijesztettem. Figyelj, Pesten laktunk, lehet, hogy Isten elhív, máshova követsz-e. Elmegyünk más városba, városokba, országba, nem tudom, tudod, jössz-e. És azt mondta, hogy igen. Akkor mondom, akkor ez jó. Ez jó. Úgyhogy ez csak álmulatos, nagyon nagyra értékelem Zsófi részét. És csak tudjátok, hogy bár mikor én ott vagyok, vagy amit teszek, vagy amit szolgálok, igazából az ő része vaskosan benne van ebben. Aztán úgy szintén az előjárókért is hálás vagyok, Szepér Dávidért, Örhely Zsoltért. Micsoda ámulatos fickók, nem? Tehát csak milyen, megérdemelnek egy tapsot, így van, megérdemelnek egy... Elnyerték a dicsőségüket. De csak micsoda ámulatos fickók, akik csak így tudjuk, hogy hol állnak. Nem? Nem kell tűnődnöd, hogy mi a motivációja, nem kell tűnődnöd, hogy hol állnak meggyőződésben, igei felkészültségben, lefektetett. Tudod, hogy hol állnak. És tudod, hogy mi mögött is egy hihetetlen egységünk van, ami csak akkor kezded el igazán értékelni, hogyha beleláttál olyan helyzetekbe, ahol nincsen egység, és akkor azt mondod, hogy hú, ez nem semmi, ez nem semmi. Úgyhogy, ja, hálás vagyok, skacok, nagyon. Oké, készen vagyunk? Készen vagyunk. Szeretnénk ma... talán a legfontosabb témáról beszélni, amiről valaha beszélhetünk. És ez Isten szíve. Isten szíve. Csak imádkozzunk előtte, jó? Úgyhogy, atyánk, nagyon-nagyon köszönjük, hogy ennyi módon szolgálsz felénk ezen a hétvégén. Köszönjük azt, hogy te vonsz magadhoz bennünket. És köszönjük, hogy ezt a szabadságot élvezhetjük, ami te benned van, és egymással. És taníts bennünket Jézus nevében. Amen. Emlékszem, hogy már befejeztem a bibliaiskolát, szolgáltam Pesten, és egyszer így Pászor Brian autójába behuppantam, hegyről jöttünk le, vagy a hegyre mentünk fel, már nem emlékszem. Már úgy jöttem Budán a hegyre. És megkérdeztem tőle, hogy mit gondolsz, Pászor Brian, így mi a legfontosabb egy hívőnek az életében? Mit kell neki leginkább tudnia, vagy ismernie, vagy mi a legfontosabb, amivel tisztába kell lennie? És így nagyon izgatott voltam a látás felől, nagyon izgatott voltam a szolgálat felől, izgatott voltam a jövő felől. Így gondoltam, hogy lehet, hogy arra gondol, hogy a hívőnek tanulnia kell, vagy el kell veszíteni az életét, vagy a szolgálat, vagy az elhívás, vagy az elhívásban való járás, tehát valami ilyesmit vártam. És Pászor Brian azt mondta, hogy a legfontosabb, hogy megismerje Isten szívét. Megismerje Isten szívét felé. És egy nagyon picit úgy csalódottan hagyott engem ez a válasz, mert egyetértettem, de egy picit egy csalódottan hagyott, de elrejtettem a szívembe ezt. Mert annyira fontos, mert amikor megismered Isten szívét feléd, akkor végtelen forrásod van. Akkor a kegyelem trónjától, Isten trónjától a kegyelem a végtelen mértékben árad be az életedben, és soha nem fogsz kifogyni ebből a forrásból. Nagyon sok hívő életére igaz az a vers, 2 Timóteus 3.5-ben, és csak hallgass figyelmesen, lehet, hogy akarsz jegyzetelni, ahol azt mondja, hogy az Isten szerint valóságnak a formája megvan nekik, de megtagadják annak az erejét. Hívők, akiknek megvan az Isten szerint valóságnak a látszata, a külseje, a formája, de nincs ott az az erő. Nincs ott az az erő, megtagadják az erejét. És azért, mert nem ismerik Isten szívét. Lehet, hogy ott van az a külső, lehet, hogy ott vannak a vallásos cselekedetek, lehet, hogy ott van az, hogy mit kell tenni, mi elvárható egy kereszténytől, hallottátok már ezt? Egy keresztény azért ilyet nem tesz. Hát ő keresztény, ő keresztény. Hát ha az lenne, akkor nem tesz. Hol nőttél fel, vagy hol élsz? Egy forma, de könnyen nincsen ereje, ahol a gyülekezetben megpróbálunk igazodni valamilyen szabályhoz, egy hívő megpróbál valamilyen módon megfelelni Istennek, de anélkül, hogy ismerné az ő szívét. Mert Isten szíve von bennünket. Ha valaki megismeri Isten szívét, akkor azt mondja, hogy még ennyi nem elég. Ez olyan, mint egy szomjazónak egy csepp víz. És azt mondja, hogy többet akarok ebből. És megismeri Isten kegyelmét és Isten szívét, és felvidul a szeme, és vágyik rá. Vágyik rá, vonja őt. Tegnap este beszéltünk arról, hogy sok hívő abban él, hogy kell, vagy kellene, és így beszélünk, ez ott van a szókincsünkbe, hogy igen, imádkoznom kellene, vagy többet kellene olvasnom a Bibliát, vagy többet kellene szolgálnom, vagy többet kellene tennem, vagy most már tényleg, most már csináljunk már valamit, mindig csak, most már tényleg, most már úgy Isten igaz, csináljunk már valamit, ez a kell, vagy kellene. És olyan jó azt mondani, hogy nem kell, és nem is kellene. Csak jöjj, és ismerd meg Istent. Jöjj, és időz a jelenlétébe. Jöjj, és csak időz a jelenlétébe, fogadj el tőle, és mindaz, ami kell, vagy kellene, az lehet, hogy meg fog történni. Csak azért, mert ismered Istent. Nem izzadságszakból, Mert olyan könnyű ebben élni, hogy kell, vagy kellene. Közben ott van az, hogy elvégeztetett. Jézus a kereszten azt mondta, elvégeztetett. És minél inkább megértem, és ebben vagyok az elvégeztetett, a bevégzett munkába, annál inkább van egy belső kell. Ahol nem méricskélek, nem számolok, hanem akarom, vágyom, mert ismerem az ő szívét, mert ismerem őt. Hiszem sok hívőnél, sok gyülekezetbe. Egy kicsit olyan, mint Saul. Figyelj erre. 1 Sámuel 14, otthon el tudod olvasni a sztorit, egy álmulatos történet. Izrael a filiszteusokkal harcol. És Saul valami őrültséget csinál. Megparancsolja az ő katonáinak, a seregnek, hogy a nap lementéig, amíg meg nem verjük a filiszteusokat, senki nem ehet egy falatot se. Esküdjetek meg! És megesküsznek, mert a király ezt mondja, és senki nem ehet egy falatot se. És azt mondja, 1 Sámuel 14, atya olvasott, hogy el voltak csigázva az emberek. Ki voltak fáradva, mert nem ettek, és harcolniuk kellett. De Saulnak a fia Jonatán nem hallotta ezt. És azt mondta, hogy bementek egy erdőbe, és színméz volt a földön, mindenhonnan csöpögött a méz az erdőbe. És Jonatán nem hallott róla, és kinyújtotta a pálcáját, és vett a mézből, és a szájába tette, és azt mondja, hogy az ő szemei felvidultak. Méz. Felvidultak. És azt mondta, az emberek, hogy ezt nem teheted, mert az apád megesküketett bennünket. Hogy halálnak fia lesz, aki eszik. És Jonatán azt mondta, hogy ez ostobaság. Képzeljétek el, mennyivel inkább megvertük volna a filiszteusokat, ha mindenki eszik. És ilyen, hogy hívők könnyen azt mondják, hogy akkor ehetek a mézből, ha... Akkor máthatom bele a botomat, ha itt van ez a kell, vagy kellene, többet kellene, jobban kellene viselkednem, hűségesebbnek kellene lennem. És mindezek a mércék. És aztán elcsigázott keresztények, kifáradt hívők, akik nem is ismerik Isten szívét. Mert a mézből ingyen kapunk. Nem valami után, hanem minden előtt. Ismertek ezt a verset? 1 János 4.19. Azt mondja, hogy ő előbb szeretett bennünket. Ő előbb szeretett bennünket. Azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett. Figyelj, még mielőtt szeretni tudnám Istent hívőként, ő már szeret engem. Még mielőtt jó motivációval bírnék hívőként, ő már szeret engem. Még mielőtt nagyszerű szolgálatom lehetne, vagy szolgálnék a gyülekezetbe, ő szeret engem. Még mielőtt helyes válaszadásom lehetne Isten számára, ő már szeret engem. Még mielőtt hálás szívem lehet az ő szeretetért, ő már szeret engem. Még mielőtt bármit is lépnék, ő már szeret engem. Itt és most bevégzett munka el van végezve. Jöjj, és csak fogadd el, csak idősz. Ismerd meg az ő szívét. Mindannyiunk számára tárva, nyitva van. Feltételek nélkül bukottan, szégyen teljesen, úgy érezve, hogy ki vagyunk égve, vagy úgy érezve, hogy alkalmatlanok vagyunk, minden előtt elfogadhatom az ő szeretetét. Ott van az idősebb báty, Lukács 15-ben, a tékozló fiú történetében. És hazajön a tékozló fiú, és nem ismerte az apjának a szívét, nem ismerte Isten szívét, az atya szívét. És hazajön a tékozló fiú büdösen, fáradtan, elverve a családi vagyont, szégyent hozva az atyára, megcsúfolva a családnak a hírnevét. És az atya fut, és szalad, és a nyakába borul, és csókolgatja, és dobálgatják fel, és levágják a hízott tulkot, és buli folyik. Wow! Elkezdi megismerni az atyát. Olykor bukásokra van szükségünk, hogy megismerjük az atya szívét. Nem. Mindig bukásokra van szükségünk. Hogy megértsük, hogy a mi atyánk nem azért szeret bennünket, mert viselkedünk. Nem azért szeret bennünket, mert vagyunk valamilyenek. Hanem ő szeret bennünket. Ő kitette az ő szívét értünk. Ő a nyakunkba borul. És amikor mindenki lesüti a szemét, mikor senki nem örül, ő örül neked, és örül nekem. Ez az ő szíve. De az idősebb báty kint dolgozik a mezőn, és hallja a táncot, vagy a zenét. Látja a port, amint táncolnak. És oda hív egy szolgát, érdeklődik, hogy mi ez, azt mondja, hogy a te öcséd hazajött, és ezért levágták, apád levágta a hízott tulkot. És most figyelj, az idősebb báty, a hívő, aki nem ismeri az Úr szívét. Az atya kimegy és kérleli, és az első mondat, az első feljegyzett mondat, amit az idősebb báty mond az atyának, Lukács 15:19-ben, azt mondja, íme, mennyi esztendeje szolgálok neked? Ez az első. Íme, mennyi esztendeje szolgálok? Számoltad, fiam? Igen, számoltam. Nem volt könnyű, fiam. Nem volt könnyű. Igazából nem akartad? Nem akartam. De szolgáltam. Valamiről lemaradt. Szolgált, de valamiről lemaradt. Olvasta a Bibliát, de valamiről lemaradt. Imádkozott, de valamiről lemaradt. Engedelmeskedett, de valamiről lemaradt. Megvolt az Isten szerint valóság formája, de lemaradt az erejéről. Nézd meg a következő szava. Parancsodat soha meg nem szegtem. Nekem úgy tűnik olyan, mint nem tudom, hogy sok keresztényed, de bőven vannak. Igen. Wow. És most hallgasd, és nekem, figyelj, mit mond is Istennek az atyának, nekem sosem adtál. Sosem adtál. Még egy kecske gidát sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Wow. Sosem. Tényleg, fiam, biztos vagy. Nekem sosem adtál. Nekem sosem. Wow. Gyülekezeti élet. Nekem sose adtál. Nekem sose. Úgy érzem, hogy Isten tartozik nekem. Úgy érzem, hogy Isten nem az elvárásomnak megfelelően viselkedik. Úgy érzem, hogy Isten nem úgy táncol, ahogy én fütyülök. Úgy érzem, hogy Isten tartozik nekem. Sosem. És nézd meg, mit mond erre az atya. 31. vers. Ő pedig azt mondta neki, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Sosem adtam egy kecske kirácsát. Mindenem a tiéd. És ezt mondja Isten neked és nekem. Te mindenkor velem vagy, mindenem a tiéd. Mindenem. Nekem nincs olyan dolgom, amit ne osztanék meg veled. Amit ne osztottam volna meg veled. Az idősebb báty egy kép a vallásos hívőről, a vallásos keresztényről, aki lemaradt a legfontosabb dologról. Istennek, az Atyának, az irgalmas, kegyelmes, szerető szívéről. Aztán ott van egy második példa, és lehet, hogy ez az utolsó, lehet, hogy még ez az utolsó előtti. Ott van Máté 25-ben a szolga, a sáfár. Emlékeztek a történetre? Valamelyik szolga kapott 5 talentumot, valamelyik 2-t, és valamelyik 1-et, és elkezdték befektetni. És aztán az 1 talentumos szolga elásta a talentumát, mikor visszajött az ura, akkor ezt mondta az úrnak Máté 25-24-ben, ezt hallgasd. Uram, tudtam, előjött, azt mondta, Uram, tudtam, hogy te kemény ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is begyűjtöd a termést, ahol nem plántáltál. Az első példa, a tékozló fiúnak a bátyja, az a vallásos hívőről szól, és a vallásról. Figyeljetek, a vallás a legnagyobb ellensége a hitünknek. A vallás a legnagyobb ellensége. Mert jól néz ki, mert hibátlannak néz ki, de nem ismeri a szívet. Itt pedig egy olyan hívőről van szó, aki a múltja, a tapasztalatai szerint tekint Istenre. Azt mondja, Uram, tudtam, hogy te kemény ember vagy. Ott is aratsz, ahol nem vetettél, ott is begyűjtöd a termést, ahol nem plántáltál. Amikor kivetítjük Istenre a tudatos vagy a tudat alatti elménkből, hogy milyen is ő. Valószínűleg egy apaképből, amit hoztunk, vagy valamilyen tekintély az életünkben, ahogy Isten tekintélyeket rakott az életünkbe, és ők nem mutatták be nekünk megfelelően Istent és az ő szívét, és hívők küszködnek ezzel éveken és évtizedeken keresztül, hogy Isten nem tudják annak látni, aki. Nem tudják megérteni az ő szeretetét, nem tudják befogadni az ő ingyenes kegyelmét, nem tudják elengedni magukat Isten bevégzett munkába, és csak lazítani és hitnyugalomban élni. Mert van egy beplántált a tudatos és a tudat alatti elmébe egy rossz kép a tekintélyben lévőről, és Istenről, és ezt fel kell ismernünk. Fel kell ismernem, hogy egy rossz képen van. Egy olyan képen van, ami miatt Istentől van egy 3 lépés távolság, és jövök a gyülekezetbe, és itt vagyok, és részt veszek, és olvasom a Bibliámat akár, vagy imádkozok, vagy akár szolgálok, vagy részt veszek, de van egy bizonyos fajta bizalmatlanságom, egy 3 lépés távolságom, ahol, ha úgy nagyon el kellene mondani, csak nem vágyok rá. Nem akarom én őt jobban megismerni. Szeretném azt, hogy az életemet megáldja, szeretném azt, hogy a dolgaimban előhaladás mutatódjon, vagy segítsen nekem, hogy előre haladjak a terveimben, az álmaimban, a dolgaimban, az izéimben, és én szeretnék egy jó keresztény lenni, ahol úgy áldás van az életemen, de hogy csak egyetlen vágyam van, hogy lakhassam házában, életem minden idején, hogy szemléljem az ő szépségét, hogy üljek az ő jelenlétébe, hogy igazából csak szívjam magamba azt, aki erre annyira nem vágyok, és azért nem vágyok, mert nem ismerem őt. És amikor elkezd a szívünkbe megtörni az a burok, legyen az az önigazság, vagy a helytelen elképzelés, vagy téves elképzelés, és elkezd bevilágítani az ő tiszta szeretete, akkor elkezd egy olyan komoly szellemi éhség létrejönni, ahol azt mondom, hogy Uram, én csak a jelenlétedben ülni, és ez minden nekem. Ez minden nekem. Pásztor Scheller mondott hajdani ilyeneket, amikor csak így ott ültünk, ott voltunk, és azt mondta, hogy itt tudnánk 1000 évig csak így ülni. Tényleg. Igen. Igen. Csak Isten jelenlétét, valóságát élvezni, szeretetét. Nem kell lennem semmilyennek. Nem kell hoznom semmit. Nem kell belőnöm a sérómat. Nem kell magamat kiegyen... Majd jövök a gyülekezetbe. Valaki ezt mondta. Tudom, hogy előbb még sok mindent kell tennem Istenért ahhoz, hogy ez a gyógyulás megtörténhessen az életembe. Ó, Isten, ments! Dehogy! Nem! Minél inkább elfogadom az ő szeretetét, annál inkább meggyógyítja az életemet. Nem. Tudtam, hogy kemény ember vagy. Ezt mondta ez a szolga. Kemény ember vagy. Isten, olyan vagy, hogy ott is aratsz, ahol nem vetettél. Tudod, hogy ez mekkora hazugság a pokolból. Isten soha nem arat onnan, ahol nem vetett volna már rengeteget. Isten szüntelen csak vet. És hogy mondjam, ezt nagyon keveset arat. De ő ezt szereti, ezt bevállalta. Ezt mondtuk valamikor, Isten a legrosszabb üzletember, és a legszeretőbb atya. És Isten csak egy pocsék üzletember. Ő szüntelen vet, ő szüntelen munkálkodik, ő szüntelen szeret, ő szüntelen hűséges, ő szüntelen körbevesz, ő eljött és elment a keresztre, és mindannyiunkat szolgált egészen végig. És mi csak nagyon-nagyon-nagyon keveset értünk meg belőle. Úgyhogy befejezésként ott van Jákob, a harmadik példánk. Tehát az idősebb bátyja, szolga, és aztán Jákob. Jákob élete nagyon izgalmas, érdekes. Azért, mert nagyon sokban hasonlít a miénkhez. Jákob, aki úgy született, figyeljetek, ez már egy rafkós ember volt. Már születésekor ikres terhesség volt, úgyhogy ikres babakocsit vettek, meg ikres szoptatópárnát, meg ikres cumit. Az milyen az ikres cumit? Ikres, úgyhogy Jákobnak a szülei felkészültek. Úgyhogy megszületik Jákob, és ahogy kijön az anyaméből, fogja Ézsónak a sarkát. És ez a sarok, ebből jön az ő neve, hogy fogja a sarkát. És azt is jelenti ez, hogy csaló. Mert igazából az egész élete azon van, hogy ő majd végigviszi az ő rafkós ügyes útját úgy, hogy egy áldott ember lesz. És fogja, és főzi a lencsét, és jön Ézsau, és azt mondja, hogy éhes vagyok, adjál a lencséből, és azt mondja, hogy adok, ha nekem adod az elsőszülöttségi jogadat. És megkapja az elsőszülöttségi jogot. Aha, ez micsoda jó biznisz, lencse, elsőszülöttségi jog. És aztán jön, és aztán ott van, és azt mondja Izsák, hogy Ézsónak, hogy fiam, hozzál, menj el vadászni, lője vadat, készíts belőle ételt, és hozzá is megáldalak téged az elsőszülöttségi áldással. És Jákob anyukája, hát ő is izgalmas személy lehetett, hallotta ezt, és szaladt a kicsi fiához, Jákobhoz, és azt mondta, hogy megcsináljuk ezt a barikát, és beviszed apáthoz, úgyis vaksi, és mert az volt, tudod, és a kezedre szőrt teszünk, állatok szőrét, és elváltoztat a hangod, és te kapod meg az áldást. És Jákob kicsalta az áldást. És egy olyan ember, aki nem érti a kegyelmet, nem érti a kegyelem működését, nem érti a bevégzett munkát, hanem azt gondolja, hogy a saját ügyessége, saját maga, amit ő a saját kezével tud tenni, az. Az. Ez van, és más nincs. És szalad el És ez kitudódott, ugye? Hát rögtön kitudódott, hogy ő szerezte meg az elsőszülöttségi áldást. És Ézsau dühös, és most Jákob menekül Ézsau elől, egy Mózes 28-ba. És elér Jákob, ahogy menekül egy helyhez, ahol éjszaka lefekszik, és követ tesz a feje alá. Egy Mózes 28. És Isten megjelenik neki álmában, amint menekül, amint Galád, rafkós, csalárd, csaló volt. És Isten mit mond neki? Éjszaka. 7 darab ígéretet tesz neki. Ezt hallgass. Csak nézd meg Isten szívét. Jákob átvágott mindenkit, menekül, és ezt mondja Isten neki. Azt mondja, megtartalak, megáldalak, megőrizlek, gondoskodok rólad, vissza foglak hozni. Tudod, veled vagyok. Tudod, és megígéri a védelmet, hogy vele lesz, hogy vissza fogja őt hozni biztonságba. Csak Isten 7 feltétel nélkül ígéretet ad neki. Olyan, mint a te életed meg az enyém. Isten feltétel nélküli ígéretekkel halmoz. Gondoskodni fogok rólad? Ha bármi úgy történik az életedben, bízhatsz bennem, hogy a legjavadra fogom munkálni. Veled vagyok, és el nem távozok tőled. Megbocsátom a bűneidet. Védellek téged. Tudod, egy nagyszerű jövőd van, egy nagyszerű tervem van számodra. 7 feltétel nélküli ígéret. És ott van Jákob. És mit mond? Ezt mondtam Lidának minap a fürdőkádba, amikor ott voltak, és vagy talán ott vagy valahol más, hogy ezt mondta Jákob, amikor felébredt, hogy rettenetes ez a hely, vagy félelmetes ez a hely, Isten háza és a mennynek a kapuja. És Lida azt mondta, miért mondta azt, hogy félelmetes ez a hely, vagy félelmetes ez a hely? Azért, mert Jákob nem szerette Isten jelenlétét. Mert Jákobnak megvolt az a 3 méter távolság. Mert Jákob azt hitte, hogy a saját ügyessége. Jákob nem tanult meg még bízni. De tudod, mi a jó hír? Eljön az életébe az a pont. Jákobnak is, meg neked is, meg nekem is. Ahol megtörik. Ahol már nem a rafkó számít, hanem Uram, bízok benned. Ahol nem az én ügyességem, hogy tudom majd én valuta, forint, hogy mi is volt, shilling, dollár, márka, tudod, ne, az életben nem ez számít, hanem Uram, köszönöm, hogy bízhatok benned. Köszönöm a bevégzett munkádat, hogy nyugodhatok benned. Elfogadhatok tőled. És kiengedjük a kezünkből. Kiengedjük a kezünkből. És ez történt Jákobbal. Ez egy Mózes 32-ben történt. Egy nagy változás. Kiengedte az életét. Elengedte. Addig küzdött. És könnyen lehet bennünk figyelni erre egy ilyen tudat alatti üzöttség. Oké? Tudod, mi ez? Hogy van egy ilyen üzöttségnek a szem, hogy tudat alatt így üzve vagyunk, így nem tudunk megnyugodni az ő kezében. Nem tudom beletenni az életem részletét az ő kezébe. Nem tudom elfogadni igazából az ő szeretetét, úgyhogy megnyugodjak az ő szeretetébe. Nem tudom elfogadni az ő kegyelmét, hogy azt mondhassam, hogy elengedtem a múltamat, elengedem a jelenemet, és elengedem a jövőmet, mert az én múltam Jézus Krisztus, a jelenem Jézus Krisztus, és a jövőm is Jézus Krisztus. Ő az én azonosságom, ő az én életem. És nem tudom, és tudod mit? Hogy mondjam ezt ebbe az üzenetbe. Nem tudod? Akkor nem tudod. Így van? Nem tudod, nem tudod. De Isten munkálkodik. Ez a csodálatos. Ez a csodálatos. Hogy még csak nem is kell, hogy legyen képességed. Ahhoz, hogy ő szeressen téged. Ő szeret téged. És ilyenek vagyunk, mint Jákob. Küzdjük az életünket, közben Isten elkészített mindent. És csak arra vár, hogy megértsük. Elfogadjuk. És kiengedjük. És ne szorítsuk. és csak élvezzük ezt az új életet. Oké, úgyhogy figyelj erre. Ne próbálj hozzáadni. Vagy próbálj ne hozzáadni. Inkább ez. Próbálj ne hozzáadni a bevégzett munkához. Próbálj ne tartani magad. Olyan egyszerű látni, ahogy jövünk. Engedjük, hogy az ige átmosson. Elkezdjük megérteni, kicsoda Isten, elkezdjük megérteni az ő szívét, elkezdjük megérteni a bevégzett munkát, elkezdjük, tudod, Isten igét, tudod, látni a bevégzett munka fényébe, és egyre inkább van egy hitnyugalmunk, egy békességünk, egyre inkább nem küzdünk ott belül, hanem nyugszunk ott belül. Lehet, hogy az érzelmeid nem tudnak elfogadni bizonyos dolgokat, akkor nem tudnak. De te fogadhatod azt is, hogy az érzelmeid nem tudnak. Nem vagyunk tökéletesek. Nem kell abban élni, hogy ilyennek vagy olyannak kellene lennem. Csak azért, mert Jézus Krisztusban teljes vagy. Ne próbálj ígérgetni. Ne mondd azt, hogy hát igen, most elbuktam, de ígérem, majd holnap ügyesebb leszek. Vagy jövő héten nem fogok. Vagy jövő hónapban már nem bukok, és számolom, hogy na most se buktam el, na most se. Számolgatok, és olyan leszek, mint az idősebb báty. Így van? Azt mondom, hogy mit mondott? Soha a parancsodat meg nem szegtem. Ennyi ideje szolgáltalak téged. Ha, nézed már, el se buktam, és most meg történik az életemben egy ilyen dolog. Ha, nagyszerű. Akkor jobb lett volna, ha elbuktam volna. Ez egy... Így gondolkodunk? Igen, úgy értem, amikor nem ismerem az Urat, akkor így. Nem kell ígérgetned. Nem kell ígérgetni. Nem kell azt mondani, hogy majd jobb leszek, majd. Azért, mert szeretve vagy. Szeretve vagy. Engedd, hogy Isten szeressen téged. Engedd, hogy ő szeressen. És mikor csak engedem, hogy ő szeressen, és megnyugszok az ő jelenlétébe, akkor abból nagyszerű dolgok sülnek ki mindig. Mikor hitnyugalom, hitet keverek a bevégzett munkához, és ahhoz, hogy ő elvégzi ezt a munkát, én bennem, ahogy elvégezte, én értem. Akkor isteni gyümölcsök és cselekedetek jönnek. Izzadság nélkül. Izzadság nélkül. Ja. Olyan jó azt mondani ma este. Meg csak így azt mondani újból, meg újból. És egy ilyen gyülekezet vagyunk. Azt mondjuk, ne próbálj jobb lenni. Ne is próbálj jobb lenni. Kérlek, ne. Ne próbálj jobb lenni. 5 év múlva, hogy próbálkoztál, maximum azt tudod lengetni, hogy nézd, milyen jó vagyok. Vagy a másik oldalra azt tudod lengetni, hogy hát nekem nem sikerült. Egyik se Istenről szól. Így van, ne próbálj jobb lenni, ne próbáljunk jobbak lenni. Ismerjük meg az ő szívét. Az viszont mindent megváltoztat, hogy megismerjük az ő szívét bennünk. Amen? Amen. Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma csak nem kell, hogy egy ilyen szándéknyilatkozatot tegyünk ki. Jó Uram, köszönöm, hogy itt lehetek ezen a hosszú hétvégén, és ígérem mostantól, hát hallottam ezeket az üzeneteket, jó lesz a hozzáállásom, meg jól fogok dönteni, meg ígérem mostantól, Uram, mostantól igazán szívből foglak szolgálni, meg szeretni foglak téged. Te kihúzanítasz bennünket, és azt mondod, hogy önmagadból semmi jó nincsen önmagadban. Semmi jó nincsen benned. Ne is próbáld. Csak fókuszálj arra, hogy elvégeztetett. A kereszten Jézus ezt kiáltotta: elvégeztetett. És a kegyelemnek a csapjai meg vannak nyitva, és Isten irgalmának, könyörületességének, feltétel nélküli szeretetének a zuhanyai meg vannak nyitva. És árad az ő szeretete, ha méltók vagyunk, ha méltatlanok, és általában mindig méltatlanok. De a mi méltatlanságunk nem akadályozza meg Isten kegyelmét, mert akkor az nem lenne kegyelem. Mert a kegyelem csak az érdemtelenség környezetében lehet kegyelem. Különben az fizetség lenne. Köszönjük, Urunk, hogy a te kegyelmed nagy, ahol a bűn meg sokasodik, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Köszönjük, Urunk, hogy elfogadhatjuk önmagunkat te benned, mert te elfogadtál bennünket te benned. Köszönjük, hogy elfogadhatjuk a hiányosságainkat abba is, ahogy ezt az üzenetet meg tudjuk élni, és a szívünkbe mondhatjuk azt, hogy Uram, én szeretnélek jobban ismerni. Vonj engem. Uram, ezt csak te tudod megtenni bennem. Csak te tudsz. Ilyen szívűvé formálni. Köszönjük, Urunk, hogy mindig, csak mindig és mindig hely van számunkra te előtted. Köszönjük, hogy jöhetünk reggel, délben, este, jöhetünk fáradtan. Jöhetünk abszolút bukás után. Jöhetünk méltatlanul. Jöhetünk bármilyen állapotba. Te biztos pont vagy az életünkbe, és te annyira, de annyira szeretsz minket, személyesen, el nem múló szeretettel. És megcsókolsz bennünket, és levágod a hízott tollakat, és egy hatalmas partit tartasz számunkra, és mi csak egész életünkben csak pislogunk, atyánk. Pislogunk, hol vagyunk, milyen buliba keveredtünk. A világ, egyetem, az univerzum legnagyobb partiába keveredtünk bele, Urunk. Ahol a mindenható Isten és az angyalok és az univerzum teremtett lényei csak örvendeznek. A kegyelem trófeái vagyunk. Ez a legnagyobb, ahova juthattunk. A kegyelem trófeái. Mennyi, Atyám, hogy te körbenézel, és az angyaloknak, a kiválasztott angyali fejedelemségeknek azt mondod: nézd őt, nézd őt. Nézd őt! Ő az enyém, ő az én kegyelmi trófeám. Nézd, mit tettem érte. Nézd, hogy megváltottam, megmentettem, megigazítottam, megdicsőítettem. Örök örökséget adtam neki. És az angyalok gyönyörködnek bennünk, csodálnak bennünket. Köszönjük, Urunk! Köszönjük, hogy ez az egész nem arról szól, hogy valamilyenné válunk, hanem arról, hogy már valamilyenné váltunk. Nem azzá, hogy valamit teszünk, hanem hogy te valamit tettél. Nem az, hogy mi kik vagyunk önmagban, hanem hogy te ki vagy, és mi kik vagyunk te benned. Köszönjük ezt Jézus nevében. Elfogadjuk ezt. Taníts bennünket még inkább elfogadni, lazítani, szeretetet elfogadni tőled, szeretve lenni. Köszönjük, amen. Amen.